1 Péter 2:25. Olyanok voltatok, mint az eltévedt juhok, de most visszatértetek lelketek pásztorához és gondozójához. Olyanok voltatok, mint tévegő juhok, de most visszatértetek. Milyen jó az Úr, hogy már akkor is úgy hívott bennünket, hogy juhaim. Azért, mert rögtön mondom, azért, mert az Isten elhívása megrendíthetetlen az életedben. Az Isten elhívása visszafordíthatatlan az életedben. Ez azért ennyire erős, és ennyire pontos, és ezért ennyire fix, mert Isten szívében fogantál meg. Dicsőség az Úrnak. Ezért erősítjük azonnal, hogy a királyság a miénk, erre születtünk. Az Isten országa az a miénk. Isten azért csinálta, hogy mi legyünk ott. Nem azért csinálta csak, hogy a fiúval együtt legyenek, meg a Szent Szellemmel, meg a Szeráfokkal. Nem, neki kellett ember, kellettél te Jézusnak a nevében. Amen. Oda valósiak vagyunk, nem ide valósiak. Igen, halleluja. A motto, minden krízisben egyben a fejlődésed forrása lehetne. Miért mondom, hogy lehetne? Mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ha krízisben vagyunk, akkor Isten országa nem tud működni, és amikor krízisben vagyunk, akkor valami bűnt tettünk. Azt mondom neked, néked, testvérem, atyám fiai, férfiak és nők, asszonyok és gyermekek, hogy Istennek az országa, az mindig nyitott számodra. Mindig. Tanítjuk, hogy kell ezt működtetni. Nem hagyom abba, pont a kocsival jöttem, és az volt a szívemben, hogy ugyanazt az igét akár százszor is föl fogom olvasni, ha kell, nem érdekel, hogy unod, mert tudod, azért, mert tudod, mert én tudom, mert mi unjuk, mert én unom, attól még igaz, működőképes, és azért, mert valamit tudok, az nem jelenti azt, hogy az nem lehet erős. Mert az elme be akar csapni, azt akarja mondani, hát ezt már ismerd ezt az igét, egy másikhoz menjél. Nem! Minden ige aktuális Jézus nevében. És lehet, hogy csak 3 igét tudsz a Bibliából, akkor az a 3 ige mindig abban a korszakban, amikor még nem fejlődsz tovább, az aktuális lesz és működőképes. Azért, mert valamit tudsz, az még lehet erős. Azért, mert valamit tudsz, az működhet most is a Jézus nevében. Amen. Halleluja. Tehát a tudásod, az ne legyen gátja, sorompója a szellemi fejlődésednek. Apcsán 14:22 Pál apostol. Erősítették a tanítványok lelkét, a pszichéjét, és bátorították őket. Miért? Hogy maradjanak meg a hitben. Mert sok nyomorúságon keresztül kell bemennünk az Isten királyságába. Lisztes, ezt az igét ne tedd bele csak abba a kontextusba, hogy majd a jövőben majd bemegyünk egyszer Isten királyságába. Várjuk a mennyet. Nem, mi nem vagyunk megcsaltatva azzal kapcsolatban, hogy Isten országa pünkösd által eljött. Mi nem vagyunk megcsaltatva azzal a kapcsolatban, hogy Isten országa nem tud még eljönni úgy, hogy rajtunk segítsen. Mi abban hiszünk, hogy Isten országa kézzel fogható módon és karnyújtásra itt van. A mester ezt tanította, hogy eljött kétségkívül Isten országa. Eljött. Természetesen az Isten országa nem jött el teljességében. Természetesen tudjuk azt, hogy Isten országa leplezett, rejtett módon van jelen ebben a világkorszakban. Melyik világkorszakban élünk? Most a Szent Szellem korszakában élünk, ez a mennynek a pontos definíciója, hogy melyik korszakban vagyunk. A Szent Szellem korszakában vagyunk, de jön majd egy messiási kor, akkor viszont tényleg meglátjuk a teljességében a királyságot, és meglátjuk azt, hogy milyen szerepünk lesz ebben a királyságban. Ez egy rejtett korszak a Szentírás alapján. Azok tudják csak meglátni, belelátni, akik akarják a titkot megérteni. Ehhez a Máté evangélium a boldog beszédek szerint kódussá kell válni. Kinek a kódusává? A Szent Szellem kódusává. Az eredeti görög kifejezés valóban a kódus, a nincstelen kódusról szól, aki nagyon szegény. Tehát már nem lehet nála nagyobb kódus. Ez azt fejezi ki, hogy a szellemedet, ha megüresíted, akkor tiéd Isten országa. Ez azt jelenti, hogy az elmédet, a lelkedet átadod annak, ami vár rád. Ezt csak így lehet megcsinálni. Azt mondta az Úr, ha te nem akarsz a Szent Szellemtől függő lenni, nem akarsz egy birtok viszonyba menni a Szent Szellemmel, akkor nem tudod teljességében a királyságot élvezni. Ehhez le kell mondanod mindenről, hogy megtartod a királyságot. Jézus erről tanít egyébként, tudjátok, van a kincs, ami van, és azt a kincset, hogyha megtalálod, aminek a neve Isten királysága, akkor az a kincs, az mindennél drágább lesz. És mit mond utána az ige? Eladja mindenét, hogy meg tudja venni azt a kincset. Dicsőség az Úrnak, hogy le tudunk mondani dolgokról, hogy megkapjunk valami többet. Isten országában nem a prosperitásról tanítunk, nem arról tanítunk csak, hogy van gyógyulás, ki tudnak nőni lábak, meg tudnak gyógyulni emberek, lehet szabadulni, gyógyulni, helyreállni, nem csak erről tanítunk. Mi inkább arról tanítunk, hogy van Isten királysága, és aki keresi Isten királyságát, annak ez normális. Mi nem arra tesszük hangsúlyt, hogy most valami olyan új igazságokra, vagy valami szellemi áldásokra, vagy az áldásoknak valamilyen részére tesszük a hangsúlyt. Nem arra tesszük a hangsúlyt, hogy mindez benne van Isten királyságában. Nekem nem kell keresnem, kutatnom gőzerővel, hogy legyek prosperálva, hisz a királyság az csak prosperálás. Nekem nem kell azzal foglalkoznom, hogy akkor most biztosan jól hiszek-e a valamelyik gyógyulásról szóló igében, teljesen értem-e a hébert és a görögöt. Nekem abban kell hinnem, hogy Isten királyságába ez adott. Ez kész tény a Jézus nevében. Mondja el egy áment. Tehát én nem kutatok valamilyen fogalmakat állandóan, hogy valamibe beleragadjak. Én már beleragadtam valamibe az Isten királyságába. Amiben mindez benne van. Érthető? És itt Pál azt mondja, hogy erősíteni kell a lelkedet. A lelkedet folyamatosan öntöznöd kell, ahogyan olvastuk a Péterben is, hogy voltunk eltévedt juhok, de visszatértünk lelkünk pásztorához és gondozójához. Tehát gondozás alá kell kerülni. És elmondom neked, hogy a menny erről szól, az a gondozó. Ez, úgy is mondhatnám, az Édenünk. Éden a menny. És azért jön az Isten országa, az Éden, hogy gondozás alá kerüljünk. Isten királysága egy gondozó. Van egy pásztor, akinek a tulajdonsága az, hogy gondoz, azért pásztor. És ez a nyomorúság és ez a szenvedés, ez benne van a pakliban. Ezt azért mondom gyorsan, mert Isten királysága nem ment meg téged a szenvedéstől. Nem ment meg a szenvedéstől. Általában az emberi szív olyan, hogy muszáj neki, hogy nyomás alá kerüljön, hogy valami jó dolog felé nyitott legyen. Általában, mondom, nem mindig, általában. Miért mondasz ilyeneket, Lajos? Azért, mert van úgy, hogy muszáj, hogy szenvedjünk, mert muszáj, hogy változzunk. És van úgy, hogy azért nem tudunk változni, mert még nincs meg a muszáj. Ez nem volt annyira magyaros, de értitek, mit akarok mondani. Van úgy, hogy a muszájt éled meg. Ez a muszáj nyomását, hogy a szívedből kijöjjenek dolgok, vagy a szívedbe beáramoljanak a dolgok. Mert tulajdonképpen Isten királysága egy input. Egy input, egy befolyás azzal kapcsolatban, amit Isten akar végezni. Miért beszélünk a pásztorlásról és az Isten királyságáról? Azért, mert el akarom érni azt, hogy elhidd azt, hogy Jézus Krisztus nem csak pásztor, hanem király is. Amúgy főpap is, meg próféta is, meg egy helyen például apostolnak is mondja. De ha a királyság létezik, és létezik, akkor látnod kell a szellemedben, hogy ő nem csak pásztor, hanem király is. Nem csak szenvedő messiás, hanem uralkodó messiás is. Ez már nehezebb összetenni azonnal, fordítom, hogy szenvedő messiás, és hogy uralkodó. Akkor most melyik? Először szenvedő messiásként jött el, a megtestesült logosz, az szenvedőként jött el. Sőt, a Máriának elmondta a mennynek a titkát Gábriel, hogy királysága, uralma soha meg nem áll Lukács evangélium elején. Tehát elmondta azt, hogy ő azért jön, hogy uralkodjon. Hogy megszégyenítse az ellenségeit, megszégyenítse a sátán munkáját, vagy legyőzze, lerombolja az ördög minden munkáját. Ez a királyság feladata, hogy bemutassa majd, aztán az 1000 éves királyságban, hogy minden királyság fölött van a mi királyságunk. Hogy letaglózza a nemzeteket, és megmutassa azt, hogy él a Mester. Él a király, az uraknak az ura. Ahogy Pilátus mondta, amit megmondtam, azt megmondtam, ő a király. Ő a zsidók királya. Én is azt mondom, amit megmondtam, azt megmondok nektek. Ő a király. Amen. Egy jó mondata volt Pilátusnak az életében. Bár Isten meg akarta őt téríteni. Szóval menjünk tovább akkor. Kérdezed azt, hogy ez a királyság hatalma, ez hogyan tud gyorsan aktivizálódni az életemben? Már válaszolok is a kérdésedre. Amúgy sokat beszélgetek magammal, de nem vagyok problémás még, de majd a testvérek rám szólnak, ha mégis problémás lennél. Gyere az Efézus 6:10-hez. Mutatok valamit, hogy mire van elhívva az egyház? Azaz te, kicsi juh, vagy nagy juh. Attól függ válasz. Inkább juh, mint rigó, kicsi rigó. Kicsi juh. Végül pedig erősítjetek meg az Úrban és az ő hősi erejében, ez az akadémia fordítás. De egy csiát is felolvasom, akarod. Egyéb iránt tejetek szert több hatalomra az Úr által és az ő uralkodó ereje által. Jó fordítás, tehát pontosak, precízek a fordítások. Tehát itt valamiről van szó. Azt mondja az Úr, hogy lehet neked hatalmad, uralkodó erőd. Efézus 6:10. Lehet neked uralkodó erőd. Figyelj, ezt nem én mondom, ez Isten igéje mondja. Fantasztikus. Ez Isten országának az ereje. Benned, rajtad. Benned, rajtad. Vagy közted. Három kifejezést általában használ a Szentírás. Közted, rajtad, vagy benned. Mindegy, mert úgyis benned van a Mester. A királyság szelleme benned van, a Krisztus szelleme. Szóval itt azzal kezdünk, hogy mekkora Isten egyháza. Mire van elhívva? Hát erre. Erre vagy te elhívva. Mondj egy nagy áment erre. Ez a te igéd, ez az én igém. Tehát van valami, amiben meg tudsz erősödni, ez pedig Isten királysága. Aztán a 11-es verszakkal folytatjuk. Öltsétek magatokra Isten teljes fegyverzetét, hogy képesek legyetek megállni a rágalmazó aljas módszereivel szemben. Megállni a rágalmazó aljas módszereivel szemben. Ezek stratégiák. Mire van elhívva az egyház? Hogy a sátánnal szemben megálljon. Yes! Arra van elhívva az egyház. Föl van kenve az egy. Te föl vagy. Én föl vagyok kenve erre. Hogy megállj a módszereivel, stratégiával, minden úgy is lehet átadni a görögbe, a metódusaival, amivel ő előre szeretne járni egy lépéssel. Nem, nem, a fiú egy lépéssel megelőzte, mert minden elvégeztetett, és kihelelte a szellemét. Minden el van végezve az életedben. Azt mondja az ige, hogy mindennél följebbbe tültetve, el van végezve, mindennél, mindennél, mindeneknél, mondja Károli, tetszik az a Károli, mindeneknél, fantasztikus az Úr, mindeneknél, mondd el, hogy mindeneknél, mindeneknél. Ezt tudom, hogy ezt meg kell szokni, mert ez ilyen győzelem effektus, győzelemizmusnak hangzik. De hát emeljük már föl azt az igazságot. Ez így van, ez győzött. Legyőzte a világot, a mi hitünk által. Legyőzzük mi is, Jézus nevében. Tehát ott ez, nem azért hozom ezt az igét, hogy most milyen harci-marciba vigyelek bele, csak meg akarom mutatni azt, hogy ki vagy, és mire van elhívva az egyház. Azzal kellene foglalkozni, azzal kéne időt tölteni, hogy a rágalmazó aljas módszereivel, hogyha szembesülsz, akkor tudd, hogy győztes vagy. De miért? Mert van fegyverzeted. Na ezt is elárulom. Tudom, hogy tudod, de erősítem a szellememet azzal kapcsolatban, ami vagy, hogy van fegyverzetet. Mire való a fegyver? Hatalmas munkában lenni a sátán minden rafinált cselekvényével szemben, minden világ, a kozmosznak a minden erődítményével szemben. Mert a világ kozmoszban, tehát világban, a kozmoszban bent van a sátán munkája. És a kozmosz nem csak azt jelenti, hogy emberek, ha szövegösszefüggésben azt is jelentheti, hogy uralkodó erő. Úgy is mondhatjuk, hogy minden, ami gonosz, az világnak lehetne mondani. Mert a világot nem Isten csinálta. Ez el lett rontva, és a sátánnak a keze van az egészben. A kultúrában nem nagyon találod meg Istent. A politikában nem nagyon találod meg Istent. De az igében megtalálod Jézus nevében. Egyébként csak mondom, zárólelben, mi nem a politikában hiszünk, hanem Istenben hiszünk. Amen. Amen. Tehát nem abban hiszünk, hogy van valahol valakik, akik egy idős, csúnya emberek, akik irányítanak bennünket. Nem ebben hiszünk. Hála Istennek, hogy a zsidó államnak, hogy ők se ebben hisznek. Hála Istennek, hogy miben se hiszünk. Amen. A király hatalmasabb, minden zugban lévő öreg embernek a tanítása, tanácsa és mindenfajta monetáris politikájával szemben a Jézus nevében. Nem abban hiszünk. Ne engedd, hogy beléd menjen, hogy téged irányítanak, és tulajdonképpen nem tudsz áttörni, mert van egy nagyobb tárgyaló terem, ahol körbeülnek, és ők elmondják, hogy mi lesz a világgal. Inkább abba higgyél. Még ha ez lehetséges is, hogy nagyobb, aki benned van, mint az a 10 öregember. Jézus nevében. Mert különben elmegy az életkedvedben, beépül a reménytelenség. Tehát akkor abban fogsz hinni, hogy van 10 öregember, az irányít. Úgyse, minek élni, úgyis ők eldöntik, azt jó napot. Mert a mi harcunk 12, nem vér és test ellen folyik, hanem fejedelmek, hatalmak, sötétségnek világon hatalmaskodó urai, a gonoszság egekben lévő szellemi lényei ellen. Tű, fú de csúnya. Fú de ronda. Tehát van egy harcod, ami nem a te harcod, hanem Isten harcol. Mert te nem tudnál megharcolni. Te csak azért vagy benne, mert Isten harcol. Nem te találtad ki ezt a harcot, hála az Úrnak, hanem Isten. Isten mégis belevitt. Belevitt abban, hogy elhitt, hogy az a fegyverzet, ami a tiéd, az hatalmas. Hatalmas fegyver. Hatalmas fegyvereid vannak. Mik ezek a fegyverek? Menjünk tovább. Menjünk kicsit tovább. Ez csak egy előétel. Ezért tehát vegyétek föl Isten teljes fegyverzetét, hogy képesek legyetek ellenállni a gonosz napon, és mindent legyőzve állva maradjatok. Még egyszer ezt a gyönyörű ígét felolvasom. Ezért tehát vegyétek föl Isten teljes fegyverzetét. Hallod? A teljeset. Lehet, hogy rész szerint is föl lehet venni a fegyverzeteket? Lehet. Hogy képesek legyetek ellenállni. Mit csinálni? Ellenállni. Kivel szemben? A gonosz napon. A gonossággal szemben. És mindent legyőzve állva maradjatok. De szeretem Pált, annyira precíz, és annyira szeretem ezeket a elrugaszkodott mondatait, ami valóság, és számomra élmény. Mindent legyőzve állva maradjatok. Mindent legyőzve állva maradjatok. Tehát ez azt jelenti, hogy senki nem győzhet le, és mindig állva fogsz maradni. Lehet, hogy pillanatilag vesztesnek tűnik a dolog, de a csata vége a lényeg, hogy mi lesz a csata végén. Tehát azt mondom neked, hogy erre van elhívva az egyház, és te is, hogy mindig állva maradj. Álljatok meg hát felövezve a derekaitokat igazsággal, az eredetiben a valóság szó szerepel, ezt azért emelem ki, Mert a következő részben, a B részben a megigazulás mellvértjéről van szó. Ez kétfajta, az igazság kétfajta oldala, és mondok valamit neked. Minden, ami most el fog hangozni, ezek a fegyverek, ezek benned vannak. És ezekkel a fegyverekkel tudsz győzni. Mi van azzal, aki nem tudja, hogy mi van benne? Nem tud győzni. Mert csak ezek a fegyverek győznek. Isten igéje azt mondta, ezek a fegyverek. Ezeket kell alkalmaznod. Az első fegyver, a derékon a valóság. Összefogja az egész szellemi életedet, a csípődet, mint egy öv, hogy tudod, hogy ki a valóság, ez Krisztus. És a valóság, a Krisztus beszél kijelentéseket, látásokat, megértett igazságot ad át Isten a Logoszból, ezek mind valóságokká válnak benned. Minden valóság a tiéd. Minden valóság beépül annyira, hogy belül átalakít. Minden valóság annyira erős, hogy átalakítja azt a valóságot, ami hamis valóság, és beteszi az új valóságot az életedben. Az a vallás és a királyság között a különbség, hogy a királyság nem hiszi el, hogy eljöhet Isten országa, és bennünk működik Isten országa, a vallás nem hiszi el. Mi viszont elhisszük, hogy bennünk működik Isten királysága, és mi nem azért imádkozunk, hogy majd egyszer menjünk el a mennybe, hanem azért imádkozunk, hogy már most itt a mennyet megtapasztaljuk. Ez a kettő közötti különbség. A vallásos ember mindig abban hisz, ami lehetetlen. Általában elhiszi azt, hogy vannak korlátok a gyógyulásban, nem mindenki gyógyulhat meg, nem mindenki szólhat nyelveken, nem mindenki profitálhat, nem mindenki szól az Úrhoz, nem mindenki szól az Úr kedvesen, nem mindenki van megigazulva, mert hogyha nem az ő felekezete, stb. Jönnek ezek a droktinák. De az Istennek az országa, az a tiéd. Mert az vallás mindig le fog szoktatni, hogy meddig mehetsz el, meg fogja mondani, mi a tied, és mi nem a tied. A vallás mindig arról fog tanítani, miközben olvasod az igét. A vallásos elgondolások, prekoncepciók. Hogy ez nem a te igét. Ez lehetetlen. De most, amiről beszélek, ez a te igéd a Jézus nevében. Ne engedd, hogy leszoktasson a vallás erről. Ez a negatív gondolkozásmód. Lajos, mutass erre a igét. Akarok erről hallani. Például nézd meg a szöcske történetet. 12 kém. 12 fejedelemet, irányító. Az irányításnak a nagymesterei. 3 millió ember van, 2 millió ember alattuk. 12 fejedelem, 12 prezsiter, 12 prédikátor, kimegy. És 10 közöttük úgy jön vissza, hogy azt mondja, hogy szöcskék vagyunk. De miért nem azt mondták, hogy bicimackók? Vagy kenguruk? Vagy oké, ott nem volt kenguru, sem bicimackó. Akkor mi nem találták ki, hogy nyuszik? Biztos volt nyuszi. Az aranyosabb, nem? Szöcske. Érted? Szöcske. Mert a szöcskéket akkoriban voltak olyan szöcskét, amik megettek. Hát a keresztül János is nem olyan szöcskét evett, vagy bogarakat, ami ehetetlen, hanem azokat meg lehetett enni. És azért, mert tudták, hogy van egy szöcske az állatvilágban, a legkisebb, a legundorítóbb, és úgy látták magukat a torzított kép által. Mert nem hitték el, hogy kik. És hogyha nem hiszed el, hogy ki vagy, és mit van, akkor egy torz képen keresztül fogod látni az életedet, és ezt rá fogod nyomni az Istenre is, meg a bibliázásodra. Ezért Isten benyúl a személyiségedbe, és kiemel téged onnan, és megmutatja, hogy ki vagy. Érdekes, hogy Isten, hogy dolgozik. Először is megtérsz, mint bűnös. De tényleg, akkor elismered, hogy kajak bűnös vagy. Utána, miután te valóban megtértél, átadtad a szívedet. Utána felnőtt keresztségen átmentél, vízkeresztségen. Majd a Szent Szellem betöltött az üdvösség örömével, az élet szellemével. Utána Isten azt mondja neked, tiszta vagy. Már ez egy trauma, hogy egyik pillanatban még bűnös vagyok, a másik pillanatban már szent. Ezt is nagyon nehéz feldolgozni, idő kell, amíg teljesen elhiszed, hogy tényleg megtértél. Idő kell hozzá. Persze elhiszed, hogy van üdvösséged, de mégis azért ott van a lelkedben egy munka, hogy meggyógyuljon, hogy tulajdonképpen kigyógyulja abból, hogy bűnös voltál. És majd utána találsz olyan igéket, hogy elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Most ezt tedd már össze, hogy miközben tudod, hogy ki vagy, közben azt mondja az Úr, hogy el fogsz változni. De közben, miközben változol, figyelj, te ugyanaz maradsz. Tehát történik valami változás az életedben, a DNS-ek így mennek össze-vissza, a szellem DNS-ei, és te is pöröksz, forogsz, átalakulsz Isten jelenlétében, és közben nem bolondulsz meg. Mert amúgy skizoidnak lehet lenni, hogy én tanítom azt, hogy átváltozol dicsőségről dicsőségre, olyan lesz az arcod, mint Krisztusé. És mi fel tudjuk ezt dolgozni, mert science fiction-t láttunk már, de amúgy akkoriban nagyon nehezen lehetett feldolgozni. Nikodémust meg is értem, hogy lehet újjászületni. Tehát annyira magas volt, amiről beszélt Jézus ott hirtelen. Egyik pillanatra, a másik pillanatra. De ugyanúgy az átváltozás is, hogy Isten királysága megjelenik, és átalakít téged. Ezt is föl kell dolgozni. Hogy én azt mondom neked, hogy te minden egyes problémából ki fogsz tudni jönni, és meg fogsz állni. Ezek nagyon nagy szavak, tudom. De azért mert sokkol bennünket Isten, mert nagyot ad. És sajnos úgy csinálja, hogy a célokat körülbelül úgy a végcélokat elmondja. De közben csendben van. És nem mondja el, hogy mind kell átmenni, amíg odaérünk. És nagyon tetszik az, hogy közben pedig, miközben mész át ezeken a szenvedéseken, nehéz dolgokon, Isten arra tanít, hogy te beszélő szellem vagy. És te old meg a beszédeden, imádon keresztül a dolgokat. Hívd segítségül a királyságot, mert így tanít, mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, és kérd ezt, hogy jöjjön el a királyságod, és legyen meg a te akaratod itt a földön, amiképpen a mennyben, úgy itt a földön. Közben azt mondja, hogy nyisd ki a szádat, és kormányozz. Nyisd ki a nyelvedet, és kormányozz a nyelveden keresztül. A királyságot hívd be, hagyd legyen egy nagyobb erő a sátánnal szemben, mint te. Hagyd legyen egy nagyobb demonstráció, hagyd dicsőjön meg az királyok királya. Amen. Tehát ott vagyunk, hogy van a derekadon egy fegyver, ez a valóság. Van megazulás mellvértje, ez itt van, az egész szellemedet, lelkedet, szívedet védi. Aztán van a lábadon saru, ez a békesség hirdetésének készsége, és van hit pajzsa. Mondok valamit, ahol a hit pajzsa van, figyelj, milyen ígérettel rendelkezik. Ki tudjátok, voltan a gonosz minden tüzes nyilát? Tehát olyan szellemi erővel rendelkezel, hogy a sátán minden tüzes nyiláddal szembe tudsz nézni. És a hit pajzsa körbevesz. És a pajzs az nem csak idáig ér, hanem idáig. Meg itt is. Hát, elől, észak, kelet, dél, nyugatról. Teljesen körül ez a pajzs. Ez a hitnek a pajzsa, dicsőség az Úrnak. Vett, ezt is föl kell venni. Hogyan veszed föl ezeket? Hit által. Elhiszed, hogy ezek mind Isten szellemének a munkái. Elhiszed azt, hogy ez benned van, és ezek bármikor aktivizálódnak. Bármikor. Ezért mondja Pál, vedd föl. Nagyon nehezen hittem ezt el. Nagyon nehezen hittem el, hogy lehetséges ez, hogy ezeket csak úgy föl lehet venni, mik ezek ruhadarabok? Nem, valóságok, amiben hinned kell. Hogyan veszed föl? A nyelveden keresztül. Mondd azt, hogy áment rá. Ma fölveszem a megazolást, és elhiszem, Uram, hálát adok azért, hogy igaz ember vagyok. Hálát adok azért, hogy a királyság igazzá tett engem. Aztán fölveszem a valóságnak a szövét. Dicsőség az Úrnak, hogy rendezett, kiszámítható, és kiegyensúlyozott életet fogok élni. Megbízható vagy, Uram, és én is megbízhatóvá fogok válni ezáltal. Hiszem, hogy amit szólsz az igén keresztül, az működni fog. Hiszem, hogyha még ha szenvedésben is vagyok benne, még ha kohóban is benne vagyok, Uram, a királyság el nem hagy engem. A királyság fia vagyok. Papok királysága, új generációja. Ó, menjünk tovább, mert még sok minden mondani való van. És azt mondja még az ige, legvégül, vegyétek fel a megmenekülés sisakját, valamint a szellem kardját, amely Isten beszéde. Amely Isten beszéde. Ez is a szellemvilágnak a leghatalmasabb eszköze, hogy átadta Isten a szádba az igét, illetve a szívedbe és a szádba. Majd a 18-as mindenfajta kéréssel, könyörgéssel imádkozzatok szellemben mindenkor, teljes álhatatossággal, éberen figyeljetek erre, könyörögve valamennyi szentért. Amen. Tehát még az imádságot is megmutatja az Úr, hogy elhidd azt, hogyha éberen állsz, imádkozol, annak lesz szellemi behatása. Neked fontos, hogy ima életed legyen. Ó, dicsőség az Úrnak. Na, menjünk tovább. Mit tartogat ma az Úr nekünk? Amit mondtam, chance vagy change, mindegy, de amit hoztam neked, az Efézus 1 alapján, hogy Isten mindig megmutatja a nagy tervét. Az Efézus 1-ben arról beszél az ige, hogy szeretne lenyűgözni bennünket, és előre megoldotta azt, hogy a királyság, a szellem áldása harmóniában legyen, és integrálva legyen az életedben. Így írja az ige. Kegyelem nektek kettő, Efézus 1-2, Efézus 1-2. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott bennünket valamennyi szellemi áldással a mennyekben, Krisztusban. A mennyekben, Krisztusban. A korintusi leveleket nagyon szeretem, mert nagyon nagy mélység. A bennünk működő halál és a általunk működő halál által működő életről szól. Az Efézusi levél pedig a magasságról szól. A mennyi dolgokról, hogy mire vagyunk elhívva. Nem tudsz bemenni a Efézusi levélbe, ha a korintusi levelet nem érted meg. Ezt csak úgy mondom, nem 100%, amit mondok, de meg kell értened azt, hogy Jézus Krisztus mit tett a kereszten, hogy ezt fölfogd, ezt az igét. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Isten az Atya, aki megáldott bennünket valamennyi szellemi áldással a mennyekben, Krisztusban. Krisztusban. A mennyekben. Mennyekben a Krisztusban. Miért beszélsz ilyen sokat ugyanarról? Mennyekben, Krisztusban. Hogy a szellemed fölfogja, a elméd fölfogja, hogy Krisztusban minden mennyi áldás a tiéd. Krisztusban minden mennyi áldás a tiéd. Nincs olyan, ami nem a tiéd, ami neked ki van porciózva, az mind a tiéd. Na, és itt kezdődik a dolog, nyitja, hogy csak súgok, hogy a bensőd templom lett. A frigyláda benned van. És részesülsz Isten szellemével, ha újjászületsz, és megtapasztalás szerint mész előre, viszont ha nem hiszed el, hogy Krisztus benned él, akkor nem fog tudni működni a hit szelleme. Mert csak akkor tudsz működni szellemben, ha elhiszed, hogy nem kint van Krisztus, hanem benn van Krisztus. Mert az Isten szelleme úgy épített föl téged, hogy Krisztus szelleme van benned. És így mondja a Csia, akit nem bírtok, a Krisztus szelleme az nem az övé. Tehát engedned kell, hogy Krisztus szelleme belül folyamatosan jelezzen, és te is Krisztus középpontjúvá váljál, mint a királyság. Amikor Krisztus középponttal válsz, akkor Krisztus el fog vinni az atyához. Mert senki sem mehet az atyához, csak ő általa. A végpont, a végcél mindig az atya. Mondj el egy nagy áment. De a királyság az Krisztus középpontú, azért, hogy aztán az atya felém tudjunk menni. És amit még letisztázok itt, hogy amikor te elkezdesz Krisztussal együtt élni bent, akkor ő jól fog érezni magát a Krisztus szelleme által. Lajos, a Krisztus szelleme ugyanaz, mint a Szent Szellem? Jó kérdés. Egyre saját magamat nehezítem meg, saját magam szolgáltat, de nem baj, mert itt vagyok, felkészültem. Csak a Krisztus szelleme az már egy feltámadott szellem. Abban benne van a fiúságnak a munkája a Földön. Ugye a Logosz lejött, és átélte ezt a három és fél éves háborút. De benne van a Krisztusnak a istensége is. Tehát ő tudjátok, hogy az idő előtt létezett. Ő Krisztus volt. De benne van gyúrva, össze van szerkesztve, egyesülve van a földi tapasztalat és a menny tapasztalata. Plusz még megkapott egy más dicsőséget, egy jobb és nagyobb dicsőséget. Nem tudjuk még, hogy milyen az, de meg fogja mutatni, azt mondta János 17-ben. Egy nagyobb dicsőséget kapott a trónon, sőt egy nagyobb nevet is. Tehát így a vezetés technika vonatkozásában ez azt jelenti, ez fantasztikus egyébként, hogy nagy nevet kapott és nagy dicsőséget. A királyság kormányzás tekintetében, figyelj, Jézusnak voltak követői, és Jézus volt a vezető. Jézus pedig vezette az atya folyamatosan. Mindig azt csinálta, amit az atyánál látott. Mutatok valamit. Az a vezető, jó vezető mindig, aki azt teszi, amit az atyánál látott. A Filippi levélben beszél arról Pál, hogy az eredeti gondolkozás szerint gondolkozzatok, ami jó hírű, ami tiszta, ami szent. Ez a Filippi 4-ben van írva. Ami Isten előtt kedves, jó hírű, ha valami erény, ezekről gondolkodjatok. Majd utána arról beszél, hogy és kövessetek engem, és amit bennem láttatok. Amit bennem láttatok. Tehát a szellemi életben, ha Isten elkezd benned dolgozni, az követhető lesz. Meglátja a másik ember a te szellemedet, személyiségedet, szívedet, és követhető példa. Sőt, mikor szellemi emberrel beszélsz, akkor egy interaktív szellemi élmény jön létre. És tanulsz a másiktól. Mert így vagyunk megteremtve, hogy egymástól tanuljunk is. Egymástól is tanuljunk. Miért mondom ezt? Azért, mert a belső embered a Krisztus szelleme által egy olyan összeegyesített szellem, egy egyesített szellem, a fiú és a Szent Szellem is ott van, amit nem lehet szétválasztani. Nem lehet szétválasztani. De a Biblia megkülönbözteti a Krisztus hangját, mikor Krisztus beszél Pálhoz például, meg mikor a Szent Szellem hangját. De azt ő belül hallotta, belül, a bensejében. Aztán van a szellemednek is hangja, nem akarom komplikálni, meg van a lelkiismeretednek is hangja. Tehát amikor Jézus pásztorlásáról beszélünk, az egy komoly téma, mert le kell tisztázni, hogy hányfajta hang van, és vannak rossz hangok, amik a prekoncepcióid, a vallás, a kultúra, az ideológia, a tanult vallásos élményeid, a rossz élményeid, ezeket mind hangod bent hallod, hogy mindig felülírja, vagy szűrőként a Biblia olvasáskor ott van. De amikor a Szent Szellem jön, akkor ezeket kioperálja elméletileg. Azért nehéz kioperálni, mert identitásoddá válik a vallás. 1, 2, 3. Leesett? Tehát, hogyha valamihez ragaszkodsz nagyon, az úgy van. Meggyőződése van erről. Az mindig valami baj van. Mert az valóban egy szellemi ember ilyet nem mond, hogy ez az enyém. Nem görcsöl be. Nem görcsöl be. Az úgy van. Én hallottam. Akkor se fogadom el. Ha Lajos mondja, akkor se. Vagy a római pápa. De ha a szellemi életed élsz, akkor fontos, hogy nyitott legyél, hogy egy idő után meg tud különböztetni a tisztátalant a szenttől. Mert idő kell, amíg meghallod, hogy az a lelkiismeretet hangja-e, az is lehet egyébként korrupt. A világ azt torzítja, aztán a szellemet hangja, aztán a szíved hangja, a Szent Szellem hangja, az ige hangja. Azért van egy pár hang, meg vannak a külső hangok a világban. Ezeket tisztázni kell. Könnyű azt mondani, pásztor hangját hallom Jézus nevében, ámen. Ha hallod a pásztor hangját, nem, ez mélyebb dolog. Ennyire komplikált? Egyszer valaki mondta nekem, hogy ez nem ennyire komplikált. Hát nem komplikált, ez így van megteremtve az ember. És gondold azt el, hogy érettségi szinthez van kötve az hallás. Tehát aki most megtér, az nem úgy hallja az Isten hangját, ahogyan te. De aki 10 éve, 20 éve Isten jelenlétében van, és keresi becsületesen Istent, az jobban fogja hallani, mint aki nem kereste becsületesen Istent, vagy nem a megfelelő úton kereste Istent. Valaki kérdezte tőlem a királysággal kapcsolatban, mit jelent az, hogy jöjjön el a te királyságod, és keressük Isten királyságát, hívjuk Isten királyságát, és igazságosságát. Ez a Máté 6.33-ban van benne. Az igazságosság nem csak azt jelenti, hogy a megazultság tanát, hanem mindazt, amit Isten a királyságban kormányzásképpen, igazságképpen, uralkodása által létrehoz, azt a jogi következményt, azt a jogi munkát, ami a királyság által van fölépítve. Van egy mennyi parlament. Ha te áthágod a mennyi parlament szabályait, akkor annak lesznek konklúzióid. Itt a Földön is. Hiába van kegyelem. Ha te ellenemész a királyság szellemi törvényszerűségeinek, akkor annak bizonyos szintig kárvalottja leszel. És vissza kell fordulnod, mert a királyságban vannak elvek, szellemi törvényszerűségek. És annélkül nem érted ezeket a törvényszerűségeket, nem tudsz mozogni. Most gondold azt, hogy van egy bíró fönt a mennyben. Van egy bíró, itt a Szent Szellem segítségével lejön ez a bírói testület, jogi testület. És gondold azt el, hogy ő tudja, hogy mi az igazságos és nem az igazságos. Én meg azt mondom, hát engem ez nem nagyon érdekel. Hát mi fog szólni az Úr? Hát azt fogja mondani, Lajos, az Isten királyságában az, amit én mondok. Az Isten királyságban én vagyok a király, és minden úgy működik, hogy én mondom. Amen. Neked nincs alternatívát. Ja, azt mondom, hogy Isten országa szuverén tőlem. Én csak azért tudok objektív lenni, vagy szubjektív az Isten országával szemben, mert a Szent Szellem bennem van, és Isten országa tanít. De közben állandóan a szuverenitását el kell ismernem, hogy nagyobb, mint én, mert kell egy olyan erő az ember számára, ami nagyobb, mint ő. Különben nem térnénk meg, és nem lennénk szent emberek. Mert a szív és a szellemnek találkoznia kell a bűn miatt egy nagyobb erővel. Én szolga vagyok, ő Úr. Amen. Ő Isten, én meg ember. Bár isteni vagyok, de nem vagyok Isten. Bár Istentől születtem, de nem vagyok Isten. Bár tehetek dolgokat, de nem vagyok Isten. Szóval ott tartottam, hogy Jézus a vezető. A vezető egy nagyon nagy szellemi ugráson megy keresztül a kereszt után, de amiről nem szoktunk beszélni, és ezt ne értsétek félre. Jézus azt mondja a János 16-ban, jobb nekem, hogy elmegyek. Ez egy titok a királyság vezetésében, az kormányzásában. Azt mondja, hogy lesz valami jobb, mert én nem vagyok ott. Mert el kell hagynom a vezetést, itt a földi vezetést, mert föl kell nőnötök. És olyan dolgokat kell csinálnatok, ami nélkülem jobban fog menni. Mert elő fog jönni a potenciálotok, és az a rejtett képesség, amelyet Isten királysága helyezett belétek. És erre azt mondja, hogy nagyobb dolgokat fogtok véghez vinni. Na most figyelj az én sarkos és talán szélsőséges mondatomat, figyeld, tehát te nagyobb dolgokat fogsz tenni, mint Jézus, ezért ő fölment a mennybe. Azért hagyott itt téged, hogy te fölnő egy szolgálatban, egy kormányzásban, mindenki kormányzásra van elhívva, bárhol is vagy, hogy elhidd azt, hogy nagyobb dolgokat fogsz tenni, mint Jézus. Azt mondod, hogy minőségileg nagyobbakat? Nem, ő csak arra gondolt, hogy elmehetsz olyan helyekre, ahova ő nem mehetett volna el itt a földi szolgálatában. Elmehetsz olyan helyekre, és úgy, ahogyan ő még nem tudott elmenni, mert pünkös még nem jött el. És rajtad keresztül eljöhet mindenki számára az újjászületés és a pünköst. Arról beszél, hogy az egyház el van hívva nagyobb minőségi dolgokra, mint amit el tud képzelni. Nagyobb, mondjam együtt, hogy nagyobb. Félelmetes a Isten királysága. Hatalmas, dicsőség is. Tehát az egyház arra van elhívva, hogy megértse az elhívását, és kövesse a mestert. Kövesse azt a mestert, aki mintát, példát mutatott nekünk. És nézd meg a 4-es verszakot visszatérve az Efézus 1-hez, itt vagyunk. Annak megfelelően, ahogy a világmindenség alapjainak letétele előtt kiválasztott minket, mikor? A világmindenség alapjainak letétele előtt kiválasztott minket benne, hogy szentek, hibátlanok legyünk az ő színe előtt, szeretetben, előre kiválasztott magának arra, hogy fiává fogadjon. Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak, hogy előre kiválasztás van. Előre kiválasztás van abban, hogy Krisztus benned éljen. Innen indul a királyságnak az identitása. Innen indul a királyság identitása. Hogyha a Lukácshoz jössz, Lukács 12, 32. Nehezen tudjuk a királyságot befogadni, mert demokratikus a gondolkodásmódunk. És annyira hatott ránk ez a kultúra, hogy nagyon furcsa nekünk, hogy egy uralkodóról beszélünk. Már maga ez a szó, hogy uralkodó, ez a magyar egyház életben inger szó. Inger. Rajtam ne uralkodjon senki. Ez az alap, a bűnnek az alap kódja. Nem szeretünk a bűn miatt totális uralkodóról beszélni. Krisztus totális uralkodó. Nincs nála nagyobb uralkodó, és nem is tűr meg mellette semmilyen embert, hogy uralkodjon. Mondj el egy áment. Nehéz nekünk ez. Mert arra vagyunk szocializálva a kultúrában, a közéletben, a társadalomban, a politikában, hogy egy demokratikus parlament van, és ők eldöntik, hogy mi legyen az ország sorsa. Mit mondtam? Lukács 12:32. Azt mondtam? Ne féljtek, kicsinke nyáj, mert atyátoknak úgy tetszett, hogy nektek adja a királyságot. Ne féljtek, kicsinke nyáj, mert atyátoknak úgy tetszett, hogy nektek adja a királyságot. Az atya belső öröme az, hogy átadja a királyságot. Tudja jól, hogy mennyire védtelenek vagyunk. És azt akarja, hogy a királyságot megértsük, hogy hogy tud aktivizálódni, és hogy tudunk befolyással lenni a saját életünkre vonatkozóan és mások életére. Azt szeretné, hogy az ő szívének, legbensőbb lényének, legbensőbb kamrájának, legbensőbb zugának, legbensőbb, leghatányozottabb életérzése átmenjen, hogy én akarom, hogy te az Isten országában mozogj. Én akarom, hogy együtt uralkodjunk. Én nem tudom megcsinálni egyedül, ő nem tudja megcsinálni nélkülem. Én nem tudom megcsinálni egyedül, ő nem tudja megcsinálni nélkülem. Erre vagy elhívva. A zsidókhoz írt levél második fejezetében azt mondja az ige, hogy arra van elhívva az ember, hogy uralkodjon az egész világ mindenségen. A jövőn uralkodjál. A jövőben te legyél egy kormányzói testület tagja. Egy szindikátus tagja. Egy szenátori testület. Egy mennyei szenátori testület tagja, aki majd döntesz. Erre vagyunk elhívva. Ádám ezt nem hitte el, azért esett el a bűnbe. Pontosabban Éva nem hitte el, aztán bevitte Ádámot, és a felelősség pont ez a férfi felelőssége, hogy higgye el, hogy kormányzásra van elhívva. Ádám pont ezt mondta. Oké, Éva, ha úgy gondolod, arra menjünk arra. És ebből jött létre a bűn. Kivitte a balhét az Ádám. Miért? Mert ővé volt a fejszerep. Ővé volt a fejszerep. Neki kellett volna kormányozni az életébe. Ne félj, ne félj. Ne félj, mert nektek adta a királyságot. Látod, mi a félelem ellentéte? A királyság. Azt szeretném, ha újraépítenéd az egész gondolkozásmódodat, és királysági mentalitásod lenne. Tovább. Keresztül János mit mondott? Mi volt az első üzenete neki? Mit hirdetett a Keresztül János? Térjetek meg, mert elközelgetett Isten országa. Térjetek meg, mert elközelgetett Isten országa. Ő volt az előfutár. Minden szolgálatot úgy lehet tulajdonképpen sikeresét tenni, hogy vannak előfutárok, és vannak befejezők, áttörők. Két típusú szolgálat. Ez az illés típusú szolgálat, majd bővebben, majd máskor erről. Ez illés szelleme megnyilvánult Keresztül Jánoson keresztül, áttörő szolgáló, elindító, de befejező Jézus. De amit akarok mutatni itt, hogy utána, miután meghallotta János evangéliumát, illetve szolgálatát Jézus, ő is elkezdte hirdetni mit? Ámen. Máté 4:17. Térjetek meg, mert elközelgetett Isten országa. Ugyanazt hirdette. Tudod, mit jelent ez? Hogy Keresztül János tudta, hogy a proféták és a törvény ig profétált János, itt a proféták kapcsán ez profétai levelekre vonatkozik inkább, mint hogy profétákat személy szerint nevesítsünk. Tehát a törvény és a proféták ig szolgált Keresztül János, akit anya szült, azok között a legnagyobb, de akiket a menny szült, azok között nem a legnagyobb. És mit mond? Innentől kezdve pedig Isten országa hirdetetik. Tehát van egy vonal, Keresztül János szolgálata, és jön Krisztus, és azt mondja, hogy én nem a törvényt és a prófétákat hirdetem, hanem a királyságot, amiben van a törvény és a próféták megértése. Amen. Visszafelé megyünk az új szövetségbe. Nem megértjük az ószövetséget, hogy megértsük az új szövetséget, fordítva. Megértjük az új szövetséget, a királyságot, hogy megértsük az ószövetséget. Nem értjük meg az ószövetséget az új szövetség nélkül. Miért? Mert egy új időszámítás van, Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és létrehozta az új szövetséget. Szövetséget kötött a menny veled, azért, hogy megértsd a világtörténelmet, illetve a korszakokat. És amikor azt mondja az ige, hogy tetszett, hogy nektek adja a királyságot, akkor van egy adó, egy input, és van egy output. És te vagy az output. És neked az a feladatod, hogy átvedd, hogy a tiéd. Ha nem hiszed el, hogy a tiéd, ezt szoktam mutatni, ugye? Itt az órám, vedd el. Ha nem fogadod el, akkor nem lesz a tiéd. Vissza is vettem gyorsan. De ha azt mondod erre, hát ezt én nem, kicsi vagyok én, akkor azt mondom neked, ne félj te kicsinke. Mert atyátok neked adta. De én nagyon kicsinke vagyok. Itt azt mondja az ige, hogy kicsinke. De én magyar vagyok. Hát az a legkisebb a magyar. Úgy tetszett, hogy nektek adja a királyságot. Muszáj ezt elfogadnod. Hogy fogadom el, Lajos? Úgy, hogy elfogadod. Köszönöm szépen. Megtöröd a szádat és a tiéd. Jézus nevében. Alanyi jogon jár. Mint a csok, csak, csik. Minden. Alanyi jogon jár Istennek az országában. Isten kegyelméből. Menjünk a Lukács 22-höz. 22-29. Menjünk tovább, hogy közelebb hozzam neked Isten országát. Isten országa nem doktrina. Nagyon nagy baj vagyunk azzal kapcsolatban, hogy tanítjuk Isten országát, és nem látjuk megnyilvánulni. Neked föl kell nőni odáig, hogy megnyilvánuljon. Mert az elhívásod nem csak arra van, hogy követő legyél, hanem fölnőj, és befolyásoló legyél. Azt mondja a nagy bizniszben, a nagy tanítványi bizniszben, hogy felhatalmazásban, ami a te bizniszed, meg az én bizniszem, azt mondja az Úr, hogy enyém minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden nemzeteket. Tudod, mit mond ezzel? Az Úr. Hogy a hatalom az enyém, megosztom, hogy befolyásoló tényezővé váljál, elmenj olyan kultúrákba, ahol én nem vagyok Úr, és nincs ott a királyság. Tehát a mandátumod az a tiéd, hogy tegyél tanítványokká embereket. Azt tud tanítványokká tenni, aki tanítvány. Tehát enneked fel kell nőnöd oda, hogy tanítvány akarsz lenni, hogy aztán tanítványozzál. Azt mondod, hogy ez mindenkinek kötelező. Nem kötelező, mert rosszul gondolkozol. Ez alanyi jog. Tehát az Isten országa úgy van megcsinálva, kicsinálva, mondaná a román-magyar nyelv, román oldalról élő magyarok, ez úgy van kicsinálva, hogy te ebben úszni tudsz. Ahogy a fölnőtti gyerekkorodban, és nem mondták, na, Lalika, egyéves vagy, nőjél, úgy van, na, köpd ki a fogad, úgy van, jól csinálod, egyél, úgy van. Nem így történt, magától nőttem föl. Mert Isten országa fölnöveszt. Tehát azt tudd meg, hogy a menny az gondoskodó. Gondoskodó. Egy gondoskodó apa van. Mert az atyaság tulajdonképpen a királyság. Atyaság. Atyaság. Dicsőség az Úrnak. 28-astól. Ti vagytok azok, akik végig kitartottatok mellettem a megpróbáltatásaimban. Én pedig királyi hatalmat bízok rátok, ahogyan atyám én reám. Én pedig királyi hatalmat bízok rátok, ahogyan atyám én reám. Mondjuk el együtt. Én pedig királyi hatalmat bízok rátok, ahogyan az atyám én reám. Ennél szívbe markolóbb kijelentés arról, hogy mit ad át az embernek a fiú, ennyire precízen, pontosan, ugyanúgy. Ugyanezt az egész fordulatot alkalmaz a szeretettel kapcsolatban is. Ahogyan engem szeret az Úr, én is úgy szeretlek titeket. Tehát a fiúnak van egy feladata, hogy átadja az egyház számára azt a hatalmat, a királyi hatalmat. Tehát mit van? Királyi hatalmat. Tudom, hogy erre azt mondod, hogy ezt nem hiszem el. A Lenhozsék utca 6/B-be lakok. 22-es a kapucsengőm. Most ezt komolyan mondod? Van egy 8 éves golfom, 5-ös golfom, zöld színű. Beülök abba a golfba, elmegyek a munkahelyre, hazamegyek. Engem ne szidíts ezzel. Ezt a test mondja. Ugyanis a Babilon kultúrája, a világkorszak úgy van fölépítve a világ, hogy lebeszéljen arról, aki vagy. És elhitesse azt, hogy neked van egy hétköznapi életed, és kész. Néha elmehetsz gyülekezetbe vasárnaponként, vagy szombatonként, azt jó napot. Erre van megcsinálva ez a világrendszer, hogy leszoktasson arról, hogy te egy beszélő szellem vagy. Hittel teljes egyén, akit az Isten hívott elő. Isten talált föl, talált ki, csinált ki, szült újjá. Mi szült újjá téged? Isten királysága. Isten királysága szült. Honnan jöttél a királyságból? Csak tanul meg viselkedni a királyságon belül. Hatalmad van. Lajos, én ezt nem érzem. Ez nem érzés. Ez hit. Építs fel azt a bizalmat, hogy amiről Jézus beszél, az non plus ultra. Abban nincs így, talán lehetséges. Mégis? Vajon? Pont én? Nincsenek ilyenek. És amit mond, az megbízható. Biztos. Olyan, mint egy szilárd alap, amire ráállsz. Még ha atomtámadás van, akkor se dől össze. Ha a legnehezebb pillanatodban is vagy, a kősziklán állsz, Isten meg fog menteni. Meg fog menteni, mert kősziklán állsz. Biztos az ige, biztos az ő beszéde. Minden az ige, az ő beszédét minden fölé van emelve, magasztalva, Isten dicsőségére. Amen. Menjünk tovább, hogy mit adott neked még a királyságon belül, aztán megyünk Péterhez. Máté 25.34. Máté 25.34. Valószínűleg egyébként, hogy keresztül János és Jézus beszélgethettek és egyezhettek bizonyos igazságokban, mert ugyanazt hirdették. És ezt mondtam Ózon is. Valószínű, hogy Isten mindig ad partnereket az életedbe, akikkel együtt tudsz gondolkodni az Isten dolgairól. Ha nincs szellemi kapcsolódásod, akkor keres szellemi kapcsolódást. Mert arra van elhívva az életed, a szellemed, hogy kapcsolati dolgokat hozzon létre. Azt írtam ide föl, hogy amikor elkezdesz a királysággal foglalkozni, akkor a szellemed együttélésre fog buzdítani, hogy együtt élj a királlyal. Együtt élj a királlyal. A király azért jön, hogy benned megmutassa, hogy ő a leghatalmasabb. A második a részesedés. A szellemed szeretne részesedni a királyságból. Miért? Mert onnan jött. A királyság támasztotta föl. Lubickol a szellemed a királyságban. Lubickol a szellemed, mikor a királyt fölmagasztalod. Egyre erősödik a szellemed. Ez egy fantasztikus tréningje a Szent Szellemnek, mikor megtanít téged a királyra, a király magasztalására. És hitre, hogy a király minden fölött van, minden helyzetet fölött van. Ő úr mindenek fölött. Ha úrrá teszed a királyt, és az atyát, és a Szent Szellemet. És a harmadik pedig az együttélés, a részesedés után, hogy te részesítő egységként másokat is tudsz részesíteni abból, amivel részesítve vagy. Mert a szellemet képes arra, figyelj, hogy másokat részesítsen abból, amit Istenből kapsz. Képes arra a szellemet, hogy megosszon dolgokat másokkal, amik igazságok. Erre kell fölnőnöd, hogy ezt elhidd, hogy nem csak arra vagy elhívva, hogy egyél, hanem arra is, hogy etes. Nem csak arra vagy elhívva, hogy egyél, hanem arra is el vagy hívva, hogy etes. És a szellemi életben, figyelj, Jézus itt hagyta a tanítványokat, és amikor feltámadt és megdicsőült testbe volt, akkor egy 40 napos kiképzésben voltak, és Isten királyságáról tanította őket. Abcsel egyben ezt látni fogod. És azt mondta nekik, hogy nyugodjatok le és üljetek le, várjátok be az atya ígéretét. Miután megvárták ezt az egészet, lejött a Szent Szellem, Péter egy teljesen más ember lett azonnal. Visszaállt abba az eredetiségébe, amire el volt hívva. Azért Péter nem volt egy kutya, egy kispályás. Egy kis cica, egy nagyon fura ember volt. Úgy tudom elképzelni, hogy nagyon szőrös, büdös és nagyon erőszakos, agresszív ember volt. De egy teljesen más embert látsz. Mi változtatta meg? Az Isten királyságáról kapott információ, hogy működik Isten királyságról. Ezt mondja azért, hogy erről tanított Jézus, Isten királyságáról nekik, külön. 3,5 éve keresztül tanította őket, és még külön kellett repetára vinni őket, plusz oktatásra, és utána pedig elkezdték megérteni ezt. De nem a teljességben. Mindjárt erről beszélek, hogy mit nem értettem meg a teljességben. Tehát hol vagyunk? Tehát azt mondtam az igébe, ez a Máté, 25.30, ugye? 34. Köszönöm, hogy segítetek. Tehát, akkor így szólt majd a király azoknak, akik jobb felől állnak. Gyertek, atyám áldottjai, vegyétek át örökségül a királyságot, amely nektek lett elkészítve a világ megalapítása óta. Tehát amikor bemész a mennybe, akkor vár téged egy örökség. És az egész menny, nem tudom, hogy hányan, de ott várnak téged, engem is, és van örökségünk. Itt is van örökség a királysággal, és van fönt is menny, a mennyben is körül. Az örökség a királysággal kapcsolatban. A világ keletkezése előtt. A világ megalapítása előtt. Ó, dicsőség az Úrnak. Na, menjünk kicsit mélyebbre. Gyere a példabeszédek 29.18-hoz. Példabeszédek 29.18. Ha nincs látás, megvadul a nép, de ha megőrzi a törvényt, boldog. A második részt hagyd mondjam el. Nagyon sokszor a második részt nem veszük figyelembe, csak az első részt, ha nincs látás. De van egy B rész, de ha megőrzi a törvényt, boldog. Ezt Károlytól tanultam. 5-6 éve ezelőtt. Olyan mondjuk, mint egy szivacs. Ő mondja, én meg beszívom. Nagyon fontos a második rész. Hogy ebből épül föl a látás megőrzése. Azért lesz boldog, sikeres, áldott, mert ragaszkodik a szellem törvényszerűségeihez. Már nem a Tórához ragaszkodunk, hanem a Szent Szellem törvényszerűségéhez, a hit törvényéhez. És akkor nézzük az elsőt. Ha nincs látás, elvadul, megbokrosodik, megvadul a nép. Ha nincs látás, ha nincs prófitai vízió. A legnagyobb prófitai vízió az, hogy a Isten királyságában a legkisebb nagyobb, mint Keresztelő János. Nem karakterében nagyobb, nem szentségében nagyobb, hanem egy új minőség jött létre. Egy új emberi faj, amit úgy hívunk, hogy újjászületett, új szövetségi hívő. És amikor van látásod arról, hogy ki vagy, akkor úgy fogsz látni, ahogyan Isten akarja, hogy lássál. Mert nem mehetsz tovább, mint ameddig ellátsz. Az Isten királysága úgy van fölépítve, hogy látás alapú. El van rejtve. Máté 13:10, 13, 15, 17-es verszakokat, ha elolvasod, azt mondja, hogy el van rejtve. Aki keresi, az megtalálja. Akinek van, annak úgy működik, hogy még több jön. Ez el van rejtve ebben a korszakban. Miért rejtette el? Mert Isten így látta meg, hogy az újjászületett ember csak úgy lehet felnevelni, hogyha valamit elrejtünk előle. Ezt így látta meg. Az embernek, ha ingyen van odaadva minden, azonnal minden egy asztalon át van adva, kitéve, kiterítve, azt nem fogja értékelni. Csak hogyha beleteszi a szívét, lelkét, és szenved is érte. Muszáj szenvedni érte, mert a lélek és a test olyan, hogy rögtön tiszteletlenné válik, rögtön kapcsivá válik, narcisztikussá válik, és úgy érzi, hogy ő hozta létre a királyságot. Nézd meg ezt a látást, hogy ők milyen látásban voltak. Máté 16:21. Ettől fogva kezdi Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól, az írástudóktól, megöletni és harmadnapon föltámadni. Tudod, mit mond? Hogy én tudom, hogy mi lesz az életem jövője, az életem vége. Föl fogok támadni, itt a Földön. Egy új életbe fogok bele folyni. Tudod, mit mondott ezzel? Hogy ő a jövőt uralja, a saját jövőjét. Mert ahol a királyság megjelenik, ott a királyság víziója, jövő idéző vízió. Olyan képeket és képtársításokat kapsz az Istentől a jövőddel kapcsolatban, a mennyek országára, amit most például felolvastam, hogy ez a tiéd, ezért biztos leszel abban. Ez nagyon magabiztosan mondja Jézus. Nézd meg! Ettől fogok kezdte Jézus kijelenteni, hogy ő szenvedni fog, megölettetni, és harmadnapon föl fogok támadni. Ez jövő. Ez jövőkép. Ez jövőkép. Ekkor mondta egyébként a okos Péter, már megint jelen van, hogy Isten irgalmazzon neked, Isten nem lehet, hogy Isten ez megteszi, és akkor mondta neki, hogy távozz tőlem, sátán. Mert nem gondolsz Isten dolgaira. El akarod a jövőmet venni tőlem. Tehát amikor látod azt, hogy Jézus beszél, akkor látod azt, hogy a királyság jövőjéből beszél. Mert tudta jól, hogy a királyság nincs vége, csak akkor lesz vége, mármint a földi szolgálatában nincs vége, mindaddig, amíg föl nem támad, nem ül fel a trónra, és akkor elhozza a királyságot más módon, mint ahogy megtapasztalható volt eddig az Ószövetség életében. És mondok még valamit, azt a Józsival kapcsolatban, azért tettem be, mert meg akarok mutatni valamit. Amikor a kenet ott van Józsuén, és mondja neki az Úr, hogy minden helyet, amit a talpatok érint, nektek adtam, és meg nem áll az életedben, egy ember sem. Meg nem állít az életedben egy ember sem. Meg nem állít téged senki a te életedben. Tehát senki meg nem állít. Senki meg nem állít. Senki meg nem állít. Senki meg nem állít az életedben. Senki meg nem állít, hogyha hiszed, hogyha elmélkedsz, gondolkozol az igéről, hogy betartsd azt, elmélkedsz rajta éjjel és nappal, hogy jó szerencsés leszel, és jó boldog, és sikeres, és előrelátó, és jövőképpen rendelkező ember. Ha megtartod, amit én mondtam neked, így, ez zanzásítva, így van az Józsué 1-ben. Csak tudod, eddig mindig arra figyeltem, hogy az ígére elmélkedek, milyen jó Józsuénak megkapta az ígéretet, elvette, múlt időbe tette az övé, és elindult a csatákban. Azonban valamit akarok mutatni, hogy mi történt előtte. Ez pedig ott van fönt az 5 Mózes 34:9. Józsué pedig Nun fia eltelt a bölcsesség szellemével, mert rátette Mózes a kezeit, Izrael fiai hallgattak rá, és úgy cselekedtek, amint az örökkévaló parancsolta Mózesnek. Volt valami az elmékedés előtt. A kenet. A kenet. A bölcsesség szelleme. A bölcsesség szelleme, a fölkenetés hatalma, hogy volt egy proféta ott, egy profétai látó, aki azt mondta, átadom, átfolyatom a szellememet a te szellemedbe. Mert belement Józsuébe ez a szellem. Nem csak rajta volt, benne volt. Eltelt bölcsesség szellemével. Ez egy fundamentum, hogy megértsd azt, hogy te a kenet nélkül nem lehetsz sikeres Isten királyságában. A kenet az, ami tanít. A kenet az, ami tovább visz. És lehet olyan dolog, hogy Isten királyságában találkozol olyan szolgálati ajándékokkal, vagy szolgálókkal, akik egy ilyen sprintbe, egy ilyen nitrót adnak, úgy az autóba szokták tenni, hogy felgyorsuljon a szellemi életed, hogy imádkoznak érted, és kapsz egy nagyobb töltetet, hogy gyorsabban menjél, jobban értsél, és nagyobb módon tudj bizonyos dolgokat elfogadni, vagy nyitottabb legyél szellemi dolgokra. Szükséged van arra, hogy a kenettel találkozzál az Isten országában. Nézd meg, Jézus is, amielőtt még kiküldte volna őket, imádkozott értük. És fölkente őket. És megmondta nekik, hogy mit csináljanak. 12:70-et. Amikor Pál a Timóteussal találkozik, Timóteus élete teljesen megváltozott Pálon keresztül. Ki volt a kulcsember? Pál. Nem, Timóteus. Ha Pál a Szent Szellem által nem hallgat arra, hogy emelt fel azt az embert, és vidd el, akkor ő nem lett volna apostol. Barnabás a Szent Szellem által felkent, elhívta Pált. Ha nem hívja el, fél a többiektől, soha nem lett volna Pál apostol. De nem, megtalálta Isten kegyelméből. Majd utána pedig Pál apostol fölé nőtt Barnabásnak. Hogyan? Úgy, hogy a vezetésben, a királyságban fölnövesztette Isten. Úgy, hogy a királyság szellemi törvényét értette. Lajos, honnan tudod, hogy értette? Onnan, hogy a Galácia levélben találkozott Jakabbal, Kéfással. Megbeszélték, azt kérdezték tőle, te milyen evangéliumot hirdetsz? És elmondta, hogy melyik evangéliumot hirdette. Megnyugodtak, kezet fogtak vele, és a te szolgálati területed biztos, az Úrtól van. Kijelentették. Legalizálni kellett a szellemvilágban. Legalizálni, hogy ő kicsoda, hogy autentikus. Autentikus. Autentikusan hirdeti azt, ami igaz. Meghallgatták a királyság üzenetét a száján keresztül. És azt mondták, mehet. Aztán tovább nőtt, és elég sok baj lett. Mert tovább vezet őt, mint a többieket. De aztán helyreálltak Isten kegyelméből. Amen. Tehát, mit akarok itt leszögezni, és megállok egy kicsikét. Azt akarom leszögezni, hogy Isten országa garancia arra, hogyha kenet tanítása van az életedben, hogy sikeres ember leszel. Nincs ember, aki befolyásolhatna, ahogy Józsuénak is mondta, hogy nincs ember, aki megállíthatna ebben a hódításban. Csak egyetlen egyet kért Isten, gondolkodj Isten igéről éjjel és nappal, és légy bátor. És légy bátor. Isten királysága azt fogja mondani neked, légy bátor. Akkor, amikor nem vagy bátor. Akkor légy bátor. Emlékeztek Dánielnek a történeteire? Az általában keresztények mire emlékeznek? Hogy benn volt a barlangba, és semmi baja nem lett. A bátorságra. Arra már nem emlékeznek, hogy egy különleges szellemmel rendelkezett. Csak arra emlékeznek, hogy bátor volt. De azért volt bátor, mert egy különleges szellemmel rendelkezett. Azt mondja, hogy különleges. Exkluzív szellem. Én ezt így hívom, exkluzív szellem. Mi volt az exkluzív szelleme? Fiatalkora óta Isten igén elmélkedett éjjel és nappal. 70 évig elmélkedett az igén, és 70 évig szolgált, és mindig sikeres volt. Isten kegyelméből. Amen. Még Babilonban is. Amen. Halleluja. Tehát Isten azt akar, hogy vezetővé váljál, először kormányozd a családodat, aztán légy mások számára is vezető. Küldetésbe visz Isten, és a külső probléma az az egyházban, hogy ezt a mandátumot, ezt nem veszed komolyan. Jézus azt mondta, a nap fölkeltekor kiment a puszta helyre, de a sokaság felkereste őt, hozzámentek és feltartóztatták őt, hogy ne menjen el tőlük. Meg akarták gátolni, akadályozni, visszatartani, gáncsolni a szolgálatát. Nem direkt szerették őt. Ő pedig mondta nekik, egyéb városoknak is hirdetnem kell nekem Isten országát, mert azért küldettem. Mondj velem együtt, azért küldettem. Ez adja meg az igazi elhívást. A küldetés. A küldetés. Nem veszem az elhívást, nem nézem az elhívást, nem kopizom az elhívást, nem beleállok. Az alapvető küldetésed az, hogy megértsd Isten országát, és hirdesd Isten országát. Ez a küldetésed. Ebből nő ki minden az életedben, ha érted az Isten királyságát. Egyszerű. Van egy király, te a király alatt valója vagy. Ámen. Ennyi. Aztán persze sokkal komplikáltabb, de azért össze tudod rakni, nem? Azért beszélünk Isten királyságáról, mert csak királyságon belül szól Isten hozzánk. Az, hogy engedelmes vagy, az nem jelenti azt, hogy alá vetett vagy. Na, Lajos, már megint egy ilyen csavar. Lehetsz úgy engedelmes, hogy közben nem veted alá magad a teljes szívben Istennek, és annak az üzenetnek, hogy mit jelent, hogy eljött hozzánk Isten királysága. Lehetsz úgy engedelmes, hogy érdekeid vannak egy gyülekezetben. Lehetsz úgy engedelmes Istennek, hogy érdekből nem csinálsz bűnt. Lehetsz úgy engedelmes, hogy bizonyos szintig mindent megcsinálsz, de van egy szint, ami egy tabu terület, amiben már nem engeded be Istent. És ott már nem jön létre az alávetettség. Azt mondja az Úr. Legyetek alávetett Istennek, és elfut tőletek a sátán, Jakab levél. Először alávetettnek kell lenni az Istennek, hogy aztán a sátán alávetett legyen nekem. Két külön görög szó van az engedelmességre és az alávetettségre. Két külön görög szó. Lehetsz úgy keresztény, hogy ismersz szellemi törvényeket, értesz szellemi törvényeket, és közben nem alkalmazod azokat az életedben. Olvasod úgy az Istennek az igét, hogy látod, hogy kell imádkozni, és mégsem úgy imádkozol otthon. Mert a fejed lehetséges, hogy látja, de a szívedbe még nem hullott be a mag, és a szívedet nem hódította meg Isten igéje. Lehetsz úgy keresztény, hogy tudod, hogy mit kéne tenned, és mégsem teszed meg. Mert a szíved tudja, hogy mit kell tenni, de a szívedet még nem hódította meg az Úr. Nem engedted, hogy birtokolja a személyiségedet a Szent Szellem, az Atya vagy Jézus Krisztus. A szellemi életben általában a vakvezetőkkel fogsz találkozni. De jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, hogy bezárjátok a mennyek királyságát az emberek előtt, mert ti nem mentek be, de azokat nem engeditek be, akik befele igyekeznek. Azt mondja, ez komoly, Lajos? Ez most komoly? Igen, bezárták a mennyek országát. Tudod, mit jelent? Hogy direkt úgy tanítottak, hogy senki nem menjen be a mennyek országába. Azt mondja, Lajos, ismerték a mennyek országát? Igen. Teljesen tisztában voltak a királlyal, a messiással, hogy van messiás, hogy van királyság. És ők megállították ezt az egészet. Ha ez nem lenne így, akkor Jézus nem mondta volna. Én is megdöbbennek ezen az igén. Emlékeztek arra az igen, hogy a vak vezet világtalant, vak vezet vakot, és mind a kettő verembe esik. Tehát van egy vezető, aki előre áll, aki vak. Tehát az a szakmája, hogy vak. És másokat vakságba visz be. Tehát vannak vezetők, akik vakok, és a vakságba viszik be őket. Mi pedig ezt nézzük, és ezt hallgatjuk. De senki nem meri megmondani, hogy ember, te vak vagy. Neked nincs is elhívásod. Mert ehhez idomulunk, mert az egyháznak megtanították arra, hogy kell vakokat követni. Ja, most erre nem mondasz áment? Tehát vannak vezetők, akik ére állnak, és azt mondják, hogy gyertek utánunk. De vakok. Együtt lehet élni velük egy ideig. De ha ki akarsz törni, akkor nem fogja megengedni. Rögtön azt fogja mondani, de. Hát nem tudom, lehetséges. Inkább hagyd abba. Higgyétek el, ez így van. Ma is. És érdekes, hogy ebben a szöveg összefüggésben, az Ézsaiás 29-ben, amit Jézus is idéz, hogy Ézsaiásnál meg van írva, ez az ige rész előtt Ézsaiást idézi. Végignéztem Ézsaiásnak ezt a 29. fejezetét, és megdöbbentem, hogy mit ír az ige ott, és kicsit kutattam, és azt mondja az akadémia fordítás. Mert kiöntötte rátok az Úr a kábulat szellemét, lezárta szemeiteket, a profétákat, és betakarta fejéteket, a látnakokat. És a 14-esben később fölírtam fölőre, ezért én újra ámulatra készítelek benneteket, nagy ámulatra. Ez egy pozitív ámulat. Tehát ott, ahol kábultság szelleme van, ott mindig föl fog állni egy látó társadalom, vagy keresztény réteg, vagy keresztény mag, vagy keresztény gyülekezetek, vagy keresztény szolgálók, vagy keresztény juhok, hogy megtörjék a kábulat szellemét. Ugyanis az Ézsaiás leveléből idézi a kábulat szellemét, tehát az Ézsaiás levelének ez az ézsaiási ige töredéke, ezt nem lehet azt mondani, hogy ki van véve az igéből és az én számon keresztül, és félreértelmezem az Ézsaiásnak a proficiáit. Ezt alkalmazta Jézus Krisztus a farizeusokra. Ez azt jelenti, hogy Ézsaiás igéje betelt a farizeusi generációba. De ugyanígy be tud telni a mi generációnkba, ha azt a kábultság szellemét nem ismered föl. Kérdezem én, hány proféta van ma Magyarországon? Hány proféta van Európában? Olyan proféta, akire fölnéznénk? Nagyon kevés. Hány proféta van az egész világban? Magabiztos és megbízható proféta, aki évtizedek óta tiszta, szent, akinek nagyon nagy a híre. Aki nem esett el soha. Fedhetetlen proféta. Hiával van ma a látók rétege gyülekezetekben. Hiával van. Ezért megszokjuk azt, hogy nem a látók tanítanak. Ez a kábulat szellemét is megnéztem. Azt jelenti, hogy a késő héberben elzár, az arabban vonatkoztatják süketségre, a hangok elől elzárt fül például. Ebből következően egy, a külvilág ingereire extrém módon közömbös, azokat nem érzékelő állapot, olyan bekövetkező mély álom, amelyből nem lehet csak úgy elriadni. Ezt jelenti ez a mély álom, kábulat szelleme. És hogyha azt akarod, hogy a királyság működjön, meg kell torpedóznod ezt a kábulatot, amit olyan erő hozott létre az atmoszférába, ami szisztematikusan, tudatosan, megfontoltan, szánt szándékkal építette ki, hogy az emberek ne lássanak. Ha nincs látás, a nép vadul, mint amikor a vadlovak elindulnak, vagy egy szekéren a vadló, vagy a ló felborul, és elkezd erővel szaladni. Kontrollálhatatlan, azt jelenti a héberben. Kontrollálhatatlan. Tehát miközben én a királyságról beszélek, a szellemvilág kontrollálhatatlan erői fognak szembe menni velem és veled. Olyan erők, amelyek nem akarják, hogy a királyság evangéliuma teret nyerjen az életünkben. Azzal zárom, hogy a vezetés benned vagy szunnyad, a vezetés szelleme vagy szunnyad benned, hogy a szellem vezetése működik. Ez egy rím. A vezetés szelleme vagy szunnyad, ekkor nem vagy önmagad, mert amikor vezetés alatt vagy és látó leszel, akkor vagy önmagad. Mert te nem csak arra hívtál el, vagy elhívva, hogy világi emberként élj itt a Földön, világi gondolkozásmódon, amiről a világ szelleme mindig gondoskodni fog, hanem arról, hogy hitáltal élj, és hitáltal gondolkodjál, úgy, ahogy a királyság tanít téged.